Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, ez a Hosszabbítás, a hosszabbítás.hu magazin műsora. Két témával készültünk a mai adás előtt. Gyulai Mártonnal, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkárával értékeljük a vasárnap befejeződött magyar szempontból kifejezetten sikeres Európa-bajnokságot, majd Weber Gáborral beszélgetünk a közelgő Forma 1-es idényről. Gyulai Márton itt is van már a körünkben. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, Marci.
Gratulálunk. Köszöntjük a hallgatókat.
Gratulálunk az EB szerepléshez. Ez minden idők top listáján hol helyezkedhet el, hogy egy ilyen nagyon kellemes kérdéssel kezdjem a beszélgetést? Ez az EB szereplés.
Köszönjük szépen az érintettek, a csapat, az edzők, meg a klubok nevében is. A minden idők hol helyezkedhet el, arra bevallom, nem készültem. Az, hogy utoljára, mikor sikerült ennyire fényesre a szereplés, azt meg tudom mondani. Kettő érmet legutóbb a 2000-es genti fedett pályás EB-n nyertünk, tehát 17 évet kell visszamenni, de a sportot kedvelő hallgatók fognak emlékezni arra, hogy azért 98 nyarán rendeztünk egy szabadtéri Európa-bajnokságot. Annak másfél évvel később a hatása azért még érzékelhető volt a magyar atlétikában, tehát némi hátszelünk, vagy némi komoly felkészülésünk azért volt arra az EB-re. Az pedig, hogy megvédje egy magyar versenyző fedett pályán az Európa-bajnoki címét, az 1973-ban történt utoljára. Úgyhogy az, hogy minden idők hanyadik legjobb, azt nem tudom, de abban talán egyetértünk, hogy ez egy történelmi siker volt a fedett EB-k tekintetében.
Én úgy emlékszem, hogy itt voltál az olimpia után, és beszélgettünk akkor is Márton Anitáról, és akkor is valami ilyen dátumot mondtál, hogy utoljára.
Az a bronzérem, igen, jó, de jól emlékszel, a Anita bronzérme, ugye, tehát utoljára magyar nő az olimpián atlétikában 1968-ban szerzett érmet. És Anita első fedett EB aranya, az is egy 30 éves ciklus tört meg, hiszen ő 15-ben Prágában győzött, ugye, és az előtt az utolsó fedett EB aranya az 1985-ben született. Anita sok szempontból segít kozmetikázni itt a magyar atlétika közelmúltját.
Hát kijelentető, hogy most Márton Anita abszolút a magyar atlétika zászlaja. 19-28-al nyert most EB aranyat. Az Európa-bajnokság előtt, tudom, a sportban semmi sem biztos, de mennyire voltatok, mennyire gondoltátok azt, hogy címet védhet Anita? Azt tudom, hogy lenyilatkozta, hogy ő címvédésben és országos csúcsban bízott, ezzel a tudattal utazott ki. Ti mennyire bíztatok abban, hogy itt sikerülhet a címvédés?
Több lépcsős a válaszom. A legelső az az, hogy azért a fedett pályás szezonban, hogy a Krisztina Svanicsal, aki a regnáló világbajnok, a németek kiválósága, oda-vissza egy nagyon jót meccselt, és egyszer Anita győzött, egyszer Svanics győzött, szerintem talán Anita kétszer győzte le a németet, és azt gondoltam, hogy ebből egy nagyon jó fedett EB lesz. Utána én nem is tudtam, hogy a Svanicot nem nevezték, csak akkor, amikor megnéztük a végső nevezést, akkor láttam, hogy nincs ott a neve, és fogalmam nem volt, hogy miért nincs ott a Svanic. És az autóban, amikor mentem Vince Szabolcsa a belgrádi EB-re, ő mesélte, hogy hát képzeld, a Svanic terhes. És annyira megörültem ennek, olyan mondom, hogy elkezdtem újongani a kocsiban, hogy ennyire jó, és meg a német főtitkárnak is megmondtam, hogy gratulálok szívből, és hogy mennyire sok egészséget, meg boldogságot kívánok. És nézett rám, hogy mit tőlette, milyen barátságos, majd bevallottam, hogy legyünk őszinték, engem a londoni VB érdekelt. Az, hogy nincs ott a címvédő, az nekünk jól fog jönni, de szerencsére volt humor a Frank Henzelnek, és ezt ő elfogadta tőlünk. Hát vissza a kérdése. Akkor, amikor kiderült, hogy a Svanic nincs ott, onnantól elvárás volt. Onnantól én azt gondoltam, hogy egy nagyon-nagyon váratlan és szinte elképzelhetetlen bakinak kell ahhoz történnie, hogy az Anita ne tudja kezelni ezt a nyomást, ami rajta van azáltal, hogy ő ekkora esélyes. A selejtezők alatt én nem tudtam kint lenni a stadionban, volt egy megbeszélés, és a telefonomon néztem csak, hogy 17-66, meg 17-70, mondom, atyavilág, mi történik kint, mi a baj? És amikor a harmadikra meglökte azt, amit már tudjuk, hogy ez egy megnyugtató, akkor megnyugodt. Nem amiatt aggódtam, hogy nem lesz elég a döntőhöz, hanem amiatt, hogy valamilyen olyan gát van benne, valamilyen olyan félelem, ami miatt nem fogja tudni este a döntőben kihozni magából azt, amit ténylegesen tud. Az, hogy az országos csúcstól most 5 centivel elmaradt, ez, szerintem ezt is mondtam már korábban valamelyik adásban, ez annyira jó érzés. Én úgy örülök, hogy valaki felrója, hogy miért nincs meg az országos csúcs? Miért Isten csak a világ idei legjobb? De tök igen, jó, hogy ilyenekről tudunk beszélni. Tehát az kevés, legyen meg az országos csúcs. Viccet félretéve, abban egyetértettünk Eperesi László edzőjével, hogy azért úgy, hogy egy méterrel veri a többieket, úgy nagyon nehéz azt az 5 centit még rátenni. Tehát, hogyha ott liheg a nyakán egy Valerie Adams, egy Krisztina Svánic, vagy valaki, hát akkor azért összekapja magát, tanít, ez bizonyította már nem egyszer, nem kétszer. Azt, hogy most megint utolsóra, ekkor és a világ idei legjobbja, büszkén vállaljuk.
Már az elég vicces, hogy ilyen mondatot lehet mondani egy magyar súlylökörről, hogy ott lieg a nyakában Valerie Adams. Ugye most volt az első ilyen alkalom, hogy Anita tényleg kimondott esélyes volt és top favorit volt. Ez nagyon nehéz sportolóként kezelni ezt a helyzetet, nem?
Én soha nem voltam sem esélyes, sem top favorit, tehát csak tippelni tudok, de ugyanazt nem vicceltem. Tehát ugyanaz a véleményem. Én nem, nagyon nem féltem attól, hogy össze fog omlani. Tehát Anita egy olyan változáson ment keresztül az elmúlt 3 esztendőben, ugye először a 2014-es lengyelországi fedettpályás VB-n volt az, hogy VB döntőben szerepelt, ott 5. volt, ha jól emlékszem, és onnantól annyira bízik magában, annyira tudja, hogy mikor, mire kell figyelni, és hogy mikor hozza a legjobb formáját, hogyha most itt egy kicsit megingott volna az ő szereplése, az engem meglepett volna, de van annyira erős, hogy ez egy ilyen pillanatnyi kisiklás lett volna, nem lett, gyönyörűen megoldotta, és nagyon büszkék vagyunk rá.
Hát olyannyira gyönyörűen, hogy az összes érvényes kísérletével megelőzte a másik 2 dobogós. Szóval tényleg tönkreverte a mezőnyt, elképesztő. És ma olvastam, Spirjev Attila nyilatkozott, hogy Anita is az edzője világklasszis is teljesítményt nyújtanak most már évek óta. Mi az ő titkuk? Mi az, ami miatt rá lehet mondani erre a teljesítményre? Nyilván az eredmények tekintetében világklasszis is, de mit tudnak ők? Mi a titok az edzés munkában? Vagy mit csinálnak ők másképpen?
Ők ketten maguk a titkok. Tehát az, ahogy ők ketten gondolkodnak.
Ilyen jó a kémia így, edzős tanítványa között?
És ilyen régi. Tehát ők együtt nőttek bele ebbe az egészbe, együtt tanultak meg nagyon sok mindent, hihetetlen módon tisztelik egymást, és is odafigyelnek a másik gondolatára, és egy hajszálnyi különbség sincs a kettőjük elképzelése és céljai között. Tehát nem merülhet fel egy olyan kérdés, hogy az egyik az azt mondja, hogy jobbra, a másik azt mondja, hogy balra, és akkor ebből vita legyen. Tehát ezt akkor szépen megbeszélik, Anita eszméletlen módon határozott és céltudatos, és csinálják együtt a megfelelő munkát. Tehát nincsenek edzőváltások, mint ahogy majdnem minden világsztárnál néha hallott, hogy hát most akkor átmegyek egy másik edzőt, mert ez az év nem úgy sikerült. Hát akkor leülünk és megbeszéljük.
És ha már itt célokról beszélsz, ez a fedett pályás szezon, ez mit hozhat ki Anitából a nyáron? Ugye a 20 méter az az álomhatár, ami a fejében ott van, ezt tudjuk róla. Most nem is feltétlenül az érdekel, hogy Londonban a VB-n hányadik lesz, mert nyilván ezt nem lehet így megmondani, bejöhetnek ilyenek, mint Svánic terhessége, de ez a 20 méter, ez az a cél, ami ott lebeg a fejében, és ezt akarja minden határon túl elérni idén?
Anita ezt a 20 métert is egyszer már jelezte, és utána azt is vállalta, hogy azért egy VB érem az még hiányzik az ő gyűjteményéből. Elég bátor ahhoz, és elég céltudatos ahhoz, hogy ezt megfogalmazza. Szerintem ez csak segíti őt abban, hogy elérje ezt az álmot, és hogy valóra tudja váltani. Nekem meggyőződésem, hogy a megfelelő munkával, a megfelelő segítséggel a szövetség részéről, hogy mikor, hova szeretnének elutazni, mikor, milyen háttér és körülményekre van szükségük, szerintem ezt meg fogja tudni valósítani. Én kívánom nekik.
Anita mellett még Zsivocki Farkas Györgyi nyert érmet, és hát a papírforma elvileg azt mondatta, hogy Bai Balázs is kiszerencsével, de éremmel jöhet haza, neki végül nem sikerült egy szerencsétlen rajtnak, vagy rontásnak köszönhetően, viszont Krizsán Széni a negyedik lett, szintén több próbázunk, a lányok szereplése meglepett? Több próbázó lányok szereplése meglepett? Vagy itt már semmi nem lepett meg titeket?
Ez így nem igaz, hogy semmi nem lepett meg. Balázs nagyon sajnáltuk, beszéltünk vele, ott is ott voltunk természetesen, és vigasztaltuk egymást. Kevés olyan ember van, aki nem hibázik. Én legalábbis nem sok ilyet ismerek, szerintem ez megint csak egy jó érzés, bármilyen is furcsán mondom, hogy van egy EB ezüstérmesünk, és hát elvárjuk, hogy ő EB ezüstérmes legyen megint, vagy érmes, vagy bronz, vagy nyerje meg, vagy bármi, és hát nem jött össze. Hát hála az égnek, hogy egy ilyen szintű sportolónk van, és hogyha ő hibázik, akkor majd legközelebb odafigyel és javítani fog. Tehát én persze szomorú vagyok, de nincs világvége. Megyünk szépen tovább. Senki nem beszél arról, hogy Orlando Ortega ugye torony magasan ott volt, és mindenkit legalább meg kellett volna, hogy szorongasson, hiszen a 7.51-en, mivel a Pozzi nyert, annál az Ortega sokkal, de jobbat tud, és mert 6., 7., 8. lett. Közelében nem volt a dobogónak. Amikor mellettem elment a mixzónában, megkérdezte az edző, hogy mi történt, Orlando megvántotta a vállát, és nem ment. és ment tovább, és kész, mint hogyha semmi nem történt volna. Visszatérve a összetett versenyzőinkre, nem lepett meg. Az, hogy ők ennyire jól szerepeltek, az nem lepett meg. Az, hogy mind a ketten egyéni csúcsot értek el, az nem lepett meg. Az, hogy az egyikőjük érmet nyert, az nem lepett meg. Azért edzőikkel, Zsivocki Attilával és Szabó Dezsővel sokat beszéltünk ott a helyszínen is, hogy ki hova várja a tanítványát. Kettő számmal a vége előtt mind a ketten elmondták, hogy figyelj, 3-4-5, az biztos, hogy ott lesznek a lányok. Én annyit kértem tőlük, hogy valahogy szkanderozzátok le egy ilyen kőpapírollóval, hogy az egyik az a 3 legyen, tehát ne a 4-5, hogyha lehet. Ezt ők valamilyen módon megoldották, de ne nagyon szépen versenyeztek mind a ketten le a kalappal. Mind a kettőkben maradt valami, mind a kettőkben volt egy pici olyan, hogy ha ez összejön, hát az a sportban, hogy olyan mondatok, amik úgy kezdődnek, hogy ha azt tudjuk, hogy nem ér, és legközelebb fogja tudni ezt megoldani, de büszkék vagyunk a teljesítményükre. Tehát jó az, ahogy a Márton Anitát már ismerik világszerte, és azt mondják, hogy az európai súlylökő, mert tehát nincs mit szépíteni ezen. Azáltal, hogy Svanic nem vesz részt az idei szabadtéri szezonban, nem fér kétség hozzá, hogy Európa legjobb súlylökőnője, tök mindegy, hogy szabadtéren vagy feledpályán, magyar. Pont. És az, hogy a magyar összetett versenyző lányok, mert ők most már azért párban mennek mindenhova, nem csak versenyre, de a világversenyen is rendre egy-két helyen maradnak el egymástól, akár egy EB-n, akár egy VB-n, akár egy olimpián, és ráadásul azt kell mondjam, hogy írtó jól néznek ki abban a felszerelésben, amit most már tavaly nyárót együtt hordanak. Nekem ez is nagyon tetszik, ez a szép zöld, ami van. Ezt kipipálhatjuk ezt a kérdést tulajdonképpen a sportfelszerelésnél. Ott őket is megismerik, és látják, és szeretik őket, és egyébként kedves emberek, és jól versenyeznek.
Egyébként, bocsánat, van ilyen, hogy mondjuk utolsó szám előtt, ami a 800 méter, ha jól tudom, a több próbában, segíteni kell egymást? Tehát, hogy az egyikük úgy lehet dobogós, hogy a másik segít neki, és összebeszélnek, vagy ezért ez egyéni sport?
Én ezt tőlük kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy ők mindig segítik egymást, és egyébként alapjában az összetett versenyzők mindig segítik egymást nációtól függetlenül. De nem tudok arról, hogy most miként történt volna bármiféle ilyen segítség. Azért a nap végén ők egymás ellen is versenyeztek.
Persze, azért kérdezem.
Tehát
ezt.
Benne volt az is, hogy az egyiknek a másikat miként kell tudja legyőzni, vagy megfogni, vagy megelőzni. De alapjában, aki volt már olyan összetett versenyen, vagy aki volt már olyan világversenyen, ahol volt több próba, az látja, hogy a több próba végén az összes versenyző kézenfogva megy körbe a stadionba, és köszöni meg a közönség biztatását, és köszöni meg egymásnak a versenyzést. Tehát ez tényleg egy nagy család.
Ami számomra nagyon fontos és kiemelendő, hogy elnézve a dobogósainkat, a helyezettjeinket, a csapat nagy részét, mindenki igazából mikor máshol, nyilván egy világversenyen szállította a legjobbját, vagy a legjobbjához közeli eredményt. Lásd Márton Anita, vagy a két próbázó lány, illetve a 60 gátas lányok, akikről mindenképpen kell beszélni, Kerekes Gréta és Kozák Luca. Ők azért a fiatalabb generációt képviselik, őket is kiemelte a szakmai igazgató, veled is beszélgettünk az utánpótlásról, és még rá is fogunk térni. Hát ez mindenféleképpen, ha nem is érmekben, de ebben is megmutatkozik a siker.
Hát azt hagyján, és akkor még abban nem is mentünk bele abba a témába, hogy akkor a 5 legjobb versenyzőnk mind lány volt. Tehát a nők viszik a magyar atlétikát. Akkor, amikor éveken keresztül azt hallottuk, hogy vannak a dobók, a Pars Krisztián, a Kővágó Zoli, és akkor most hirtelen a csajok vannak ott.
Mondjuk egy fedettebb, én a dobóknál ezen vinnék a csapatot nyilván.
Ne is mondd, ezt most már akkor elmondom neked. Annyira ki voltam borulva, ugye egy héttel a fedettebb előtt jött az orosz doppinggal kapcsolatos sajtóközlemény, hogy hát 3 orosz atlétát engednek versenyezni. És ott lehetnek a fedettebbén, mert ők most már versenyezhetnek. És frankon beleírták a sajtóközleménybe a kalapácsvetőt, hallott? Nem akartam elhinni. Nem, de ez most komolyan, én aggódtam amiatt, hogy ezek szerint a sportágunk ennyire ismeretlen világszerte.
De ez milyen sajtóközlemény volt? IAF sajtóközlemény?
Igen, hivatalosan beletették a sajtóközlemény, és minden orgánum lehozta, hogy ott lehet nem jut eszembe az orosz kalapácsvetőnek a neve, hogy akár ott lehetnek az EB-n. Hát mondom, nem, saját sportágát nem ismeri. Na mindegy. Vissza a Grétihez meg a Lucához, nagyon örültünk nekik. Luca eszméletlenül jó versenyző, ezt többször bizonyította már Kozák Luca, ugye az junior EB-n is akkor futotta az a legjobbját, az egyéni csúcsát, az országos csúcsokat akkor futja, amikor a legjobban kell. Gréti szegény, ő az első futását követően egy picit le volt törve, mert ott nem volt egyértelmű, hogy tovább jut, nem jut együtt tovább idővel, aztán egy picit rásegítettünk ott az óvásoknál, hogy tartsák meg be a szabályokat, és végén rájöttek, hogy be akarják tartani a szabályokat, és így a Gréti tovább jutott, és ezt nem csak saját magának, hanem mindenkinek meghálálta azzal, hogy az idei legjobbját futott az elődöntőben, és mind a ketten maximálisan elégedetten tértek haza utána, és folytatják a felkészülést. De kiegészítve még egy pár versenyző, egy kifejezetten jó gátas csapat kezd összeállni a lányoknál, úgyhogy tőlük még azért sokat várunk a következő pár évben.
És ők szabadtéren is, százan is jók lesznek?
Szerintem nagyon. Idén is már a korosztályos versenyeken, ugye páratlan év révén van megint junior EB, utánpótlás EB, ifjúsági VB, és van számtalan olyan verseny lehetőség, ahol meg fogják tudni mutatni, hogy ők mire képesek, és akkor a legifjabb ilyen tehetséget, akikkel világbajnoki szinten számolunk, Sorok Klaudiát még nem is mondtam.
Itt beszélgettünk, hogy miben lehet mérni a sikereket. Abban lehet mérni, és méritek, hogy mondjuk Márton Anita, illetve Bai Balázs, vagy Széni, illetve Györgyi jó teljesítményeinek és eredményének köszönhetően áramlik az utánpótlás? Tehát egyre többen akarnak atlétizálni? Ebben lehet mérni ezeket a sikereket?
Nem feltétlenül ebben mérjük a sikert, ez inkább egy másik komponens, egy másik olyan vetülete a mindennapi munkánknak, ami fontos, de nem azt nézzük, hogy az Anita teljesítményének köszönhetően sikeresek vagyunk, vagy nem, hanem sokkal inkább örülünk annak, és találkozunk azzal, hogy hány gyerek jön oda, és érdeklődik Anita iránt, amikor Anita kimegy az utcára, de mondhatom a Györgyit is, öröm volt nézni egyébként, hogy Belgrádban vasárnap, amikor mindenkinek szabadnapja volt, elmentek sétálni, és szó szerint minden sarkon megállították őket, fotó, autogram. Mind helyiek, mind olyan magyarok, akik kint voltak, és ez a másik, amire rendkívül büszke vagyok, és egy olyan meglepetés számomra, amit nem gondoltam, hogy valaha találkozni fogok vele. Tehát ha nekem valaki azt mondja 9 évvel ezelőtt, amikor én ezt a munkát elvállalom, hogy lesz még olyan, hogy Magyarországról turista busszal utakat szerveznek egy világversenyre, hogy atlétáknak szurkoljanak, magyar atlétáknak, akkor én biztos azt mondom, hogy az illető az viccel, vagy nem tudja, miről beszél, vagy túl sok pénze van, és ezt el akarja tölteni, de több ilyen busszal találkoztunk Belgrádban, én értem, hogy közel van, de mégis emberek fölmérik azt a lehetőséget, hogy ott akarnak helyben szurkolni. Teszem hozzá, mind Anita, mind György megemlítette, hogy mennyire jó volt hallani a lelátóról azt, hogy őket buzdítsák, nekik szurkolnak, látni a magyar zászlókat, akik mindezért utaztak ki. De visszatérve a kérdésedre, több gyerek van, minden évben növekszik annak a merítési bázisnak a mérték és a mennyisége, akikből lehet majd a következő Márton Anitát, vagy Zsivócki Farkas Györit, vagy Krizsán Szénit meríteni, és nekem meggyőződésem, hogy az egyik oka, amiért ez folyamatosan növekszik, az, hogy jönnek az eredmények, és ott vannak a médiában, nálatok a rádióban, televízióban, interneten, most már egyre több helyen lehet látni, okos telefonokon lehet nézni az Európa bajnokságot, tehát egy iskolás gyerek egy buszon, hogyha megengedheti magának, akkor onnan tudja nézni.
A másik kérdés, amit mindenféleképpen szeretnék kitárgyalni, bár olyan rettentő sok időnk nincsen, hogy az utánpótlás, itt most láttuk, hogy a dobóatlétákban erősek vagyunk, a női vonalat kiemeltet, hogy nagyon erős. Mi a helyzet sprinter vonalon?
Nem egy könnyű kérdés, meg nem egy könnyű feladat. Már a magyar atléta társadalom elfogadta, hogy vannak olyan szakágak, amikben talán tradicionálisan, hagyományosan a magyarok azok tehetségesebbek vagy erősebbek, és nagyon fontos azt is megnézni, hogy éppen a világon ezek a szakágak, ezek mennyire erősek. Ma például a férfiaknál a rövid gát az agyerém kategória. Tehát, hogyha megnézed ezt az EB döntőt, ez simán lehetett volna egy Ferenc Pálya világbajnoki döntő, és az Omar McLeodot tett be oda, aztán kész. De a világról nem nagyon hiányzott más, aki 60 gáton bármit csinált az idén. A sprintek azok elsősorban egy olyan szakágat képviselnek, ahol azért sokkal nehezebb azt gondolom, hogy egy magyar versenyzőnek oda kerülne a világelitbe. Ez nem jelenti azt, hogy nem támogatjuk azokat, akik ebben tehetségesek, ugyanakkor a figyelmet kapnak, mint bármilyen más szakágban a versenyzők. Van egy-két olyan ifjú tehetség, itt talán senki nem sértődik meg, hogyha elsősorban Ilovszky Dominik nevét említem meg, a budapesti Honvéd kiválóságát, aki már most nagyon fiatalon, 15-6-7 évesen olyan eredményeket mutatott fel, ami alapján joggal lehet azt gondolni, hogy egy napon majd Németh-Roli országos csúcsát talán tudja ostromolni. Meg ne kérdezz, hogy mikor. Tehát ez ilyen 2024-es ki tudja, hogy hol rendezendő olimpia kapcsán lehet majd egy kérdés. Messze van még, de vannak fiatalok, és nagyon sok olyan fiatal van, aki igen, arról álmodik, hogy ha ő Usain Bolt nem is, de német Rolli lehet egyszer. De bocs, reméljük, vissza a sprintekre, hogy... tavaly állította be a női 400-as váltó az országos csúcsot. Tehát magunkhoz képest megyünk, lépkedünk, össze fog tudni jönni. Teszem hozzá, az a váltó, az egy félig gátos váltó volt egyébként. A kerekesgrét is futott Amsterdamban.
Tehát lehet látni, hogy évről évre jobb eredményeket ér a magyar atlétika. Szállítjátok az érmeket, a kiváló helyezéseket. Most nem... Igazán mi régóta ismerjük egymást, ez nem szenvedicsérés, de nyilván észrevehető, hogy amióta ti ténykedtek, amióta átvettétek a vezetést, azóta jönnek az eredmények. Ez minek köszönhető? Több pénz áramlik a sportágba, jobb generáció, egy tehetségesebb generáció növi most ki magát, jobb a szakértő gárda, jobbak lettek az edzők. Minek köszönhető az, hogy egyre jobbak az eredmények, illetve mi kell még a további fejlődéshez?
Örülök, hogyha így látja akár a közeg, akár hogyha te így gondolod, hogy az eredmények azok jobbak, és hogy talán más a munkának a minősége. Mi is úgy érezzük egyébként, csak én sokszor már belülről nem biztos, hogy annyira objektíven tudom nézni a dolgokat, mint azok kívülről. Lehet, hogy ha megkérdeznék egy olyan versenyzőt, aki nemrég vonult vissza, akkor lehet, hogy jobban látja esetleg, hogy most mi van, hogyha mondjuk edzőként ott van, gondolok egy Zsivócki Attilára, vagy egy német Rolira, akit szintén foglalkoztattunk, vagy egy kis Danira, hogy korábban mi az, ami más volt. Én azt vallom, hogy a sport az valahol egy művészet egyben. Egy edző az valahol megpróbálja egy tehetségből, egy sportolóból a legjobbat kihozni, akár edzésmunkával, akár szellemi felkészítéssel, akár taktikával, de mégis ott van valami, egy termék, csúnya szó, amit meg kell munkálni. Szerintem egész egyszerűen az történt, hogy a megfelelő emberek ráéreztek egy picit jobban arra, hogy az a sok-sok tehetség, az a sok-sok termék, amit meg kell munkálni, és nem csak a versenyzők, de maguk az edzők is, hogy lehet egy edzőt arra motiválni, hogy talán máshogy álljon hozzá, talán elgondolkodjon azon, hogy mi az, hogy mint tud változtatni, vagy gondoltunk, itt a fizetésekről is beszéltünk, mert azzal is motiválod, hogy még egy hétvégét vegyen el a családjától, még az idén sem menjen el nyaralni, hanem inkább keljen fel korábban, és menjen el egy edzőtáborba valahova. Tehát szerintem egész egyszerűen összejöttek azok a dolgok, amik lehetővé tették, mind anyagilag, mind emberi hozzáállásilag, mind szakmai vezetésileg, itt Spirjev Attilára gondolok, sportigazgatónkra, hogy többet és jobban tudjuk csinálni. Én abban bízom, hogy ez még egy picit tudja vonni a jövőben, mert ismersz, én az egy ilyen telhetetlen pofa vagyok, és lehet, hogy most ennyi érem volt, meg ennyi eredmény, de a következő legyen egy kicsit több.
Mi most a következő nagy cél? Világbajnokság nyáron?
Hát a következő nagy cél az alig egy pár óra múlva kezdődik, amikor elutazik Gran Canariára a dobó csapat, hiszen dobó Európa kupa lesz Las Palmason, de nem, hát ez egy páratlan év, itt nagyon tele vagyunk versenyekkel, tehát az idei verseny, az tényleg az idei versenyszezon az a legzsúfoltabb, amit el tudsz képzelni, tehát a csapat Európa bajnokságtól kezdve, ami Tel Avivban lesz, ott megint a feljutásért megyünk majd, utána lesz egy ifjúsági világbajnokság Kenyában, az utolsó, hogy megrendezik, azzal egy időben egy utánpótlás EB Bydgoszczban, Junior VB Grosszettóban, lesz egy hazai rendezésű EOF, ami egy kiváló lehetőség 15-16 éves gyerekek számára, hát hihetetlen, mennyire fiatalok, hogy mutassák meg, hogy mit tudnak. Utána van Londonban egy világbajnokság, lesz egy univerziádé, tehát egy nagyon-nagyon sűrű szezonunk van. Akkor még a Gyula István memóriát nem is mondtam, de hát az nem a szövetségnek a feladata ilyen szempontból, hanem a versenyzőknek ad egy olyan lehetőséget, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak. És kettőt pislogunk, és jövő nyáron Berlinben megint Európa bajnokság. Tehát ez egy sűrű szezon, de az a jó, hogy minden korcsoportnak, minden szakágnak megvan az a lehetősége, hogy mikor, hol tud bizonyítani.
Hát mindenhez nagyon sok sikert kívánunk, meg kitartást, meg jó eredményeket csapatoknak, versenyzőknek, edzőknek és nektek, szövetség dolgozóinak. Gyulai Mártonnal beszélgettünk az elmúlt heti atlétikai Európa-bajnokságról, illetve a magyar sikerekről. Marci, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm én is.
Egy rövid szünet után pedig Forma 1-jel folytatjuk, és Weber Gáborral.
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Forma 1-gel folytatjuk. Két hét és Ausztráliában felbőgnek a motorok. Mezőnyben vannak új arcok, nincs címvédő. Van új tulaj, egy nagy nevű szakember, aki bár visszatér, de nem korábbi sikerei helyszínére, vagy színhelyére. Sok újdonság, sok kérdés, ezekre a kérdésekre keresünk a választ Weber Gáborral, az M4 Forma 1 szakértőjével. Szia Gábor, jó estét!
Sziasztok, jó estét!
Takunkon a 71. szezon. Ha nem is a legfontosabb, de mindenképpen fontos kérdés, és erről nem beszéltünk azóta, amióta megtörtént, hogy Nico Rosberg bejelentette visszavonulását, úgyhogy nincs címvédő a mezőnyben. Téged meglepett Rosberg visszavonulása?
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem ütött nagyot, tehát azért ez komoly szenzáció volt. Nem sokkal az évadzáró a budapesti futam után, egy aktuális friss világbajnok hirtelenbe is jelenti a visszavonulását. Egyébként valahol megértem meg, én nem voltam a nagy ellenzői oldalon azok között, akik káráltak folyamatosan, hogy na, hát így nem lehet visszavonulni, és megfutamodott. Én valahol pontosan átérzem, annak ellenére, hogy nem voltam ilyen helyzetben, az, hogy talán ez látszódott egyébként Rosbergen, hogy neki mennyire nagyon megerőltetés volt Hamilton, inkább a pszichés küzdelem, nem csak a pályán levő, hanem az, hogy ők valóban gyerekként barátok voltak, és talán őt jobban megviselte az a nagyon befeszült kettőjük közötti állapot, ami megváltoztatta gyakorlatilag a barátságukat, és ez Hamilton igazán nem ütötte ki, viszont Rosberget szerintem lelkileg sokkal inkább bántotta, és ezért is döntött. Én úgy érzem, hogy így, hogy abba hagyja.
Egy picit később beszélünk még arról, hogy ki az új csapattárs a Mercedesnél Hamiltonnak. Beszéljünk először a tesztekről. Barcelonában teszteltek már a csapatok nem egyszer. Pár szóban beszéljünk arról, kérlek, hogy mik a változások a közelgő szezonnal kapcsolatban, szabályváltozások autókban, mit gondolsz, mely szabályok tehetnek jót a soron következő idénynek, illetve mely szabályokat gondolod úgy, hogy hát azt lehet, hogy akár el is felejthették volna.
Ez azt gondolom, hogy kevés a műsoridő, de próbálom rövidre fogni, alapvetően elég nagy szabályváltozások jönnek. Ugye a lényeges, ami rá első nevezésre feltűnik majd, hogy 20 cm-vel szélesebbek lesznek az autók, és jóval szélesebb gumikon mennek. Majd ez az összhatás szempontjából is rögtön meglátszik, majd aki még nem látta esetleg a 2017-es autókat. Ráadásul az arányok még inkább jobb irányba mennek el annak kapcsán, hogy a hátsó szárny szélesebb és alacsonyabb lesz, mint az eddigiek, úgyhogy összességében az összképe sokkal inkább az én gyerekkorom 70-es évek végén, 80-es évek eleje összképe lesz, vagy hát elég sokáig ugye ezt láttuk, amikor nem jöttek ezek a magasított hátsó szárnyak, a szélesített elsők. És szerintem sokkal látnára szemmel is sokkal szebb autókról beszélhetünk, és hát nyilván sokkal gyorsabbakról, mert ennek kapcsolatban nagyobb diffúzorok kerültek rájuk, megnőtt, amiatt, hogy 20 cm szélesebbek lettek, megnőtt a padlólemeznek a méret, és ezáltal ugye nő a leszorító erő is, meg a nagyobb diffúzornak köszönhetően is. Felszabadították a motorszabályokat, nincs már motorbefagyasztás, tehát mindenki azt változtatott a motorján idén, amit akart. Az egészet akár újra tervezhet, és egyébként két gyártó négyből ezt meg is tette elméletileg, hiszen a Renault és a Honda is majdnem, hogy teljesen új motort épített. Ugye a Renault-sok megmondták, hogy 95%-ban változtattak a motoron. A Honda-sok nem mondtak számokat, de hát gyakorlatilag ők is beismerték, hogy teljes koncepcióváltás volt. És hát ez nem azt jelenti, hogy a Mercedes meg a Ferrari nem dolgozott gőzerővel a motorokon. Sokan ilyen 50-60-70 órás ugrásokról álmodoznak, vagy erről beszélnek. Hát ezek mindig azért érdemes kettővel osztani, de azt gondolom, a kettővel osztjuk, akkor mindig jól hangzik, hogy egy lóerőt ugranak egyik a másikra. És most már tényleg nagyon, nagyon közel az 1000 lóerő. Sőt, még az is lehet, hogy már bizonyos szempontból mondjuk időmérős beállításokra akár 1000 lóerő fölött is lesznek, mondjuk például a Mercedesnél.
Hihetetlen, elképesztő. Vissza a tesztekre. A Mercedes idén is titokzatoskodik, mint tette az tavaly, vagy azért a mostani teszt időszakban már megmutatta, vagy meg kimerte mutatni valamilyen szinten a fogafehérjét?
Nem hagyják meg. Az első teszthétnek az a szépsége, hogy aki ott gyors, és könnyedén gyors, és sok kört megy, abban sajnos még sok van. Tehát, hogy amikor olyan könnyen megy valaki sok kört, és alapvetően sokféle gumikeverékkel próbálkozik, és megy hosszú etapokat, és megy versenyszimulációt, ott nem az egy körre mennek. És alapvetően egy-egy jó kört össze lehet rakni, hiszen a Ferrari is ebben a hibába esett az elmúlt években, hogy a téli tesztek alapján nyerte is sokszor a napokat, aztán sehol nem volt, amikor az éles szezon elkezdődött. Most viszont azt mondom, hogy ugyan a közvélemény egyébként, meg a lukkerek általában a leggyorsabb körökre figyelnek, de hát azért azt egy nagyon föltekert motorral, kevés üzemanyaggal, akár súly alatti autóval, hiszen tesztet senkit nem ellenőriznek. hogyha nagyon meg akarják mutatni a szponzorok, a befektetőket, a gyáriakat, akkor meg lehet villantani egy nagyon gyors kört, de sok értelme nincs. Viszont abból sokkal többet lehet olvasni egy hosszú etapon, egy hosszabb etapon, egy versenyszimuláción, ahol nincs mivel trükközni, hiszen végig kell menni megtankolva, meg kell csinálni a gumicseréket. Gyakorlatilag egy versenyszimulálnak is le is futják. Ha azokat a köröket összehasonlítjuk, akkor sokkal inkább meg lehet nézni, mik az arányok, hogy hogy viszonyulnak egymáshoz a csapatok. Ebből még keveset látunk, igazából a Mercedes ment versenyszimulációt, de azért a többi csapatnak is voltak hosszabb körös etapjai, amikor 15-18-20-22 köröket mentek mondjuk egy gumiszetten, és ahhoz már nyilván minimum annyi üzemanyagra szükség van, mert az a 22 kör az elég, tehát mondjuk egy egyharmad versenyi üzemanyagot feltételez. Úgyhogy ezekből kiindulva, ezeket összehasonlítva azért némileg közel lehet jutni, de azért nagyon csalóka mindig az első hét, mert általában neki elég életeket motorral megy. Tehát újak is a motorok, bele akarják tenni a kilométert, nem a teljesítményt hajszolják, hanem azt, hogy minél több kilométert tapasztalt, hogy gyűjtsek az új autóval. Hiszen most, hogy ennyire megváltoztak a szabályok, senkinek nincsenek meg, és nem használhatóak a tavalyi adatai igazán, mert azok a beállítások már nem lesznek jók, azok a gumik nem úgy működnek, mint ahogy az eddigiek működtek. Tehát most kell kiismerni az autót, és ezért tette jól a Mercedes, meg a Ferrari, hogy annyi kilométert ment, amennyit csak tudott, és azért van például annyi nagy gondban a McLaren Honda, akik amellett, hogy ugye a motorikus oldalról is most folyamatos gondban vannak, nem tudták az új autójukat sem kipróbálni, hogy igazán hol tartanak vele.
Igen, ha már említetted a McLaren Hondát, ez az esztendő is kuka lesz úgy, mint az előző volt, mert most is igen nagy gondban vannak, ugye említetted, nem nagyon tudtak tesztelni. Mi folyik a Hondánál? Számomra azért nagyon furcsa ez, és megdöbbentő, hiszen azért a Forma 1 valaha volt egyik legsikeresebb alakulatáról beszélünk, vagy motorszállítójáról, és valami egészen döbbenetes, hogy milyen szinten a sötétben tapogatóznak, vagy legalábbis laikusként nekem úgy tűnik.
Ez egy új technológia, és nem, azt gondolom, hogy a Honda nem feltétlenül érzett rá erre, hogy a CEO-irában voltak nagyon erősek, illetve hát annak még egy turbó vége is volt, amiben egyébként jól robbantak vele. Tehát igazából még azt se lehet mondani, hogy nem láttak valaha jó Honda turbomotort, hanem visszaemlékszel akár a Williams Hondára, és akkor onnan nyergetek át ugye a McLarenre, vagy akár a Lotus Hondára, azért azok, azok turbos autók voltak. És mondjuk akkor tegyük hozzá, hogy a turbó korszak a vége fele, amikor már minden nagyon fejlett volt, mert mindenki eléggé kijátszotta az utolsó kártyákat is, akkor durrant be a Honda, tehát azért akkor tudták, mit csináltak, vagy mit csinálnak, de hát ez 30 éve volt. Azért azóta egész más a motor technológia, a motor fejlesztés is, hiszen a szabályrendszer is más, és ez a hibrid rendszer, ami hibrid erőforrás korszak, ami most dívik a Forma 1-ben, ugye most már negyedik éve lesz, ezt a Mercedes tovább volt a legjobban egyértelmű, viszont a Honda ugye egy év kihagyás után, illetve egy év tervezgetés után érkezett, úgyhogy ők nem léptek be rögtön 2014-ben, viszont mindent tudtak a motorkoncepcióra, hát az önmagában árulkodó, hogy 13 óta dolgoznak az egészen, és 15-ben léptek be. Tehát azért volt két év előkészítés, és ennek erre volt 15-ben az a borzasztó szezon, amit tavaly egy picit azt gondolom, hogy elkezdtek javítani, és úgy nézett ki, hogyha a motorkoncepción változtatnak, mert hogy nem jó irányba indultak, és érezték, hogy zsákutca, akkor esetleg jól kijöhetnek. És ezért hagyd védjen meg a Hondát, annak én egy én azért komolyan szoktam ezekre a hibákra ugrani közvetítés közben, meg a saját akár Facebook oldalam, akár más felületeimen. Szóval alapvetően azért itt nagyon nagy levegőt kellett venni, és azt mondani, hogy most vagy kockáztatunk, és mindent egyre felteszünk, és megcsináljuk ezt az új konstrukciót, mindent elfelejtünk gyakorlatilag tavalyról, és akkor hátra betalálunk, és utolértük, vagy majdnem utolértük az élmezőt, vagy. Na most vagyunk a vagynál, és azt nem tudjuk, hogy mennyire komolyak ezek a problémák. A hondások saját maguk sem nyilatkoznak egyértelműen, illetve az alapján elég kétséges a dolog, hogy ezt meg tudják gyorsan oldani. Ennek ellenére azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért egy ilyen komoly gyár, ilyen komoly sport, motorsport múltal, meg ilyen anyagi háttérrel, ilyen fejlesztési bázissal, ami Japánban ott van nekik, de akár azért a McLaren se vegyük teljesen jelentnek két éves, azért ők is hozzá tudnak szagolni, láttak már egy-két jó motorgyártót, de mondjuk motortervezés szempontjából ezért a Hondája a végső szó. Szóval alapvetően azért előbb-utóbb be kell találjanak ki, ez is, hogy mikor fogy el a türelem, illetve meddig bírják ezt így, tehát mikor lesz ez a pont, amikor azt mondják, hogy hagyjuk ezt az egészet a fenébe, vagy mondjuk azt mondja Fernando Alonso, a vezérpilótájuk, hogy na nekem ebből elegem volt, és mondjuk erre elég nagy az esély, a harmadik év eleje, ahogy most kinéz, hogyha ez így folytatódik ez a teszt hét, és mondjuk így úgy mennek neki Melbourne-nek, hogy megint csak felselli 2015, és az a kezdés, akkor szerintem Alonso-t már fél lábbal kiszállíthatják az autóból, de adjuk meg ezt a 4 tesztnapot a Hondának, a McLarennek is, ami holnap kezdődik, hogy hátra fölállnak, abszolút gyakorlatilag vert helyzetből.
És egyébként milyen lehetőségei vannak a McLarennek, hogyha azt mondja, hogy fú, hát már pedig még egy ilyen szezont nem csinálunk végig? Mert az Alonsónak vannak lehetőségei, ez egy dolog, de az egész csapat nem tudja lecserélni a motorszállítót hirtelen.
Nem, itt nincs mit mondani, tehát, hogy mondjam, ez a helyzet, ez most ez egy irányú. Itt nincs hova kitolatni, nincs új motorszállító, itt csak a Hondával lehet ezt az évet végigcsinálni. Ezt most fog, tehát ilyenkor le kell ülni és felfogni azt, hogy hogy lehet a legjobban kijönni ebből, egymásra mutogatni fölösleges. Nyilván a McLarennek hosszú távon azt kell eldönteni, hogy akarja így ezt a Honda házasságot, hogyha Honda tényleg nem tudja ezt megoldani. De azért hangsúlyoztam az előbb azt, hogy picit azért hagyj védjen meg a Hondát, hogy nagyot kockáztattak, iszonyú sok mindent változtattak a motoron, és simán lehet, hogy ez a koncepció, hogyha ezt az egy-két dolgot, amivel most küzdenek, és nem tudjuk pontosan mi a baj, sokak szerint komoly probléma, sokak szerint egyszerűen megadható problémák vannak, nem látunk a kártyák mögé, vagy a kártyákba, egyedül ők tudják, hogy meg mi a probléma. Ezeket megoldják, és ez a koncepció meg hozza azt, amit egyébként szerettek volna belőle, akkor lehet, hogy mondjuk május környékén azt mondják, hogy atya úristen, de jó, hogy túléltük ezt a kezdést, és most már viszont elkezdett működni a dolog, és jó volt a koncepció, amire gyúrtunk. De ez nagyon gyorsan ki fog derülni. Tehát itt mondjuk így május-június körül, ha még mindig ez a téblábolás megy, ami a kezdő évben 15-ben, akkor szerintem simán benne megy a Honda idő előtt felbontja házasságot a McLarennel, vagy a McLaren a Hondával, és a Honda kivonul a Forma 1-ből. Hozzáteszem, hogy a McLaren sem járt egyébként jó autókat az elmúlt időszakban. Jó néhány éve nem volt már igazán jó autójuk. Nekik most idézőjelben jól jön az, miközben persze nem jön jól, hogy védhetik magukat, takarózhatnak azzal, hogy hát megint rossz a Honda motor, ennek az autónak a motortól függetlenül is megvannak a saját problémái, amik egyébként a tesztnál résztvevő technikai szakemberek szerint, akik azért menet közben is vizsgálgatják az autókat, meg is írgatják a véleményüket, elég egyértelmű volt, hogy a McLaren vezethetőség is rengeteg kívánivalót hagy maga után.
Hát akkor nem sok jót ígér mindez a McLaren szurkolóknak a következő idényre, de meglátjuk, nyilván meghagyjuk az esélyt, hogy hát ha jók lesznek. De beszéljünk akkor a csapat, illetve leginkább a tagcserékről. Hát a legkomolyabb, vagy leginkább legkomolyabb tagcserét a McLaren hajtotta végre, illetve a Mercedes, ahol Nico Rosberg helyére érkezett Valtteri Bottas, egy finn versenyző a Williams-től, akiről a napokban Lewis Hamilton azt mondta, hogy a valaha volt legjobb csapattárs, és nagyon jól megvannak, Finnhez képest is egy igazi humorbomba a srác, és hogy nincsenek különböző harcok, intrikák, nagyon jól megvannak. De mit gondolsz erről a párosításról? Jó lesz ez? Hamilton-Bottas páros?
Hát azért vicces, ez meg igazából alig találkoztak már, mint csapattársként. Tehát most kezdődik csak ez a házasság, úgyhogy itt még nyilván szépeket, meg jókat mondanak egymásról. Nem értem, szerintem úgy állít a dologhoz, hogy állnia kell. Háromszoros világbajnokként jöhet ide bárki. Nem érdekel, Rosberggel is azért nagyjából elbántam. Igaz, tavaly kikaptam tőle, de alapvetően azért én vagyok itt a házban a vezér, és ezt érezteti is egyébként. Tehát pontosan azzal, hogy nem azt mondom, hogy nem veszi komolyan Bottaszt, hanem hogy ilyen teljesen lazán kezdődik. Persze, jön egy jó srác, el leszünk, semmi gond nem lesz, simán el lesz a második helyen, ezt nem teszi hozzá, de én érzem azokban a nyilatkozatokban, amiket tesz, és mondom, semmi bántó nincs ebben, így kell viselkedni egy sokszoros világbajnokban, bárki jelen, aki az ő csapatához érkezik. Bottas meg tényleg nem egy balés srác, tehát eleve abból kiindul, vagy finn, meg ilyen abszolút tényleg, hát ő tényleg, nem azt mondom, hogy elalszik állva, mert egyébként egy elég sportos piszok jól fut, például a mezőny egy legjobb futója, tehát iszonyú jó átkörös 4 perc alatti kilométerekkel simán futogatja a pályakörket.
Ki nem nézni belőle az ember.
És tehát egy elég sportos, elég mokány darab Valtteri Bottas. Mondhatni, hogy a hátán is fát lehet vágni, amire lehet, hogy szükség lesz Hamilton ellen, hogy elindul a szezon, de most még nagy a szerelem, azért megvárom majd, hogyha előbb-utóbb összeakadnak a pályán, vagy összejön egy mondjuk szoros időmérő, ami után van egy kis csata az egyes kanyarból, vagy esetleg menet közben előzési helyzetbe kerül Bottas, vagy Hamilton mögé kerül, és akkor nehezen rágja át magát rajta, vagy esetleg nem tudja. Szóval itt azért még várjunk meg a helyzeteket, amiben Rosbergon már jó néhányban belefutott Hamilton. Ez most egyelőre biztos, hogy ez egy sokkal nyugodtabb szituáció. Én nem tudom Bottast hova tenni, azt most gyorsan meg kell mondanom, mert nagyon jó felépített pilóta, nagyon jó pilóta, az gyorsan azért teszem, jó menedzsmentje van, és gyakorlatilag elég jól lépdelt fölfel a Forma 1 fel, és itt is tulajdonképpen megszerzett rengeteg tapasztalatot a Williams-szel hosszú időn keresztül most már, tehát mindent tud a Forma 1, amit tudni kell. Viszont innen most rá kell tekerni, gyakorlatilag kakaóra kell menni minden szempontból, és ezt nem tudom, hogy képes lesz-e megtenni. Tehát van-e azon a szinten, amely Hamilton ellen kell, mondjuk egy Vettel, egy Alonso ellen kellene, vagy akár egy jó napját kifogó Räikkönen ellen, és még sorolhatnánk egy-két versenyzőt, vagy még Ricciardót kine hagyjam, vagy Verstappen, szóval nem tudom, kíváncsi vagyok Bottasra, de pontosan ettől jó az a szezon, hogy rengeteg olyan kérdőjel van bennem is, amit szeretnék majd menet közben meglátni, hogy jól éreztem-e, vagy úgy éreztem-e, és simán bennem van az esélye annak, hogy Bottas nagyobbat fog durrantani, és nagyobb dobás lesz, mint amit gondolunk. Sokak meg azt mondják, hogy ugyanaz lesz Helki Kovalainen, aki simán fölrakott a polcra, és eltett befőttként Lewis Hamilton, amikor csapattársak voltak.
Bár nem változott a csapat összeállítás, de szerintem az egyik legérdekesebb párharc a Red Bullnál várható Verstappen és Ricciardo között. Mit gondolsz, hogy alakul ez a párharc? Most a Verstappen letudott egy, nem is egy teljes szezont a Red Bullnál, mondjuk egy fél-háromnegyed szezont, megszokta az autót, valamilyen szinten kiismerték egymást Ricciardoval. Mit gondolsz, ki nyeri majd ezt a párharcot? Tudom, hogy a Forma 1-ben szinten semmi sem megjósolható, de szerinted Verstappen elkapja többször majd Ricciardot a következő idényben?
Hát amennyire biztos vagyok abban, hogy Hamilton azért hosszú távon egy szezon alatt simán veri Bottast, annyira nem tudom megmondani, hogy ennél a párosnál mi lesz. Tehát ez egy piros vagy fekete a kaszinóban, vagy egy pénzfeldobás. Ez teljesen egy olyan páros. Gyakorlatilag a mezőny két olyan top pilótájáról beszélünk, akkor hogyha mindenkit összeszedünk, és mondjuk azt mondjuk, hogy van legjobb hat, abban benne vannak. Tehát a Red Bullnál iszonyatosan jó pilóta a páros, ráadásul Ricciardot nagyon felhúzta Verstappen érkezése. Az a kicsit szemtelensége párosú, majdnem, hogy tökéletesség, mert amit mezőny munkában csinál meg előzés közben Verstappen, az tényleg sokszor maga a tökély, és közben meg nagyon-nagyon merész. És erre kicsit mindenki felébredt, ez jót tett egyébként szerintem a Forma 1-nek. Kicsit mindenki megrázta magát, és azt mondja, hogy kereszt, így is lehet, hogy már kisgyerek megmutassa nekünk. És ez kell egyébként. És Ricciardo egyébként korán is ébredt, hiszen persze a csapattársa, az neki kellett a legkorábban meglátja, és az adatait legalább, és Ricciardo is nagyon összeszedte magát, ha bár eddig sem volt vele sem bajom, tehát ő is egy világbajnok alkat, benne van adott esetben, az adott körülmények között. Ez most egy nehéz helyzet, mert ha jó lesz a Red Bull, akkor ugye mindketten veszélyesek lehetnek, mondjuk akár Hamiltonra, vagy bármelyik csapat lesz az élem, mondjuk vegyük Hamilton, és akkor egymástól is elszedhetik a pontokat, viszont nekünk nézőknek viszont pont erre van szükségünk, mert ez hoz majd zseniális futamokat, hogy amikor egymás ellen is meg kell küzdeniük. Ugye nem menne annyira jó a Red Bull, akkor igazából akkor is érdekes a csata, de nyilván akkor más motivációval mennek neki, tehát azért is drukkolok annak, hogy legalább lőtávolban legyen a Red Bull, meg lőtávolban legyen a Ferrari, hogy kicsit többet ki kelljen hozza magából mindenki, vagy hogy az abszolút 100%-et is láthassuk, amire nyilván csak akkor képes valaki, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy tényleg mondjuk egy földön túli dolgot is ki kell hozni valakiből, mert azért tegyük hozzá, ezek a srácok nem félősek, és pontosan tudják, hogy mikor mire van szükség. De az, amikor nem hajszolják bele az embert, akkor nem teszi oda az utolsó egy ezreléket, vagy az utolsó 1%-et, mert azért mégiscsak ők is tudják, hogy az életükkel játszanak az esetben. Verstappen meg ilyenkor nem gondolkodik, mert ez jelenti a többiek számára az extra pluszt, amikor nekik is talán meg kell majd csinálni, és ott dőlhet el az, hogy ki az, aki egy ilyen szituációban nyugodt, és pontos marad, és meg tudja még ugyanazt tenni, amit kell, vagy ott már esetleg hibáz. Én ezért érzem igazán jónak Verstappen érkeztét a Forma 1 élmezőnyébe, mert mindenkiből még ezt a kis pluszt kihozza, ami talán kicsit egy kis befásultságot már az elmúlt időszakozott még Verstappen előtt, hogy megvoltak a párosítások, megvoltak a nagyjából az erős sorrendet, mindenki elfogadta, és hogyha meglátott valaki a tükrében egy olyan pilótát, akiről tudta, hogy nagy valószínűséggel megveri, akkor nem is volt akkor ellenállás. Most azt gondolom, hogy ebben van egy pici változás.
Ha már Verstappenről beszélünk, akkor, és hát a fiatal generációról, akkor nem mehetünk el szó nélkül a másik két fiatal ember, aki érkezett a Forma 1-be, és akikkel találkozhatunk majd. Lance Stroll többek között, illetve Stoffel Vandoorne, vele találkoztunk már az előző szezonban, de mégis azért most egy teljes szezon kap, első teljes szezonja. Melyikben látod jobban a potenciált?
Hát egyértelműen Van Dornban már csak azért is, mert idősebben, azért is már ment egy formányos futamot, és már pontot is szerzett rajta. Ugye Bahreinben, amikor beugró volt Alonso sérülését követően, és egyébként is összeszedettebb. Tehát azért föltörültem azért a GP2-es versenyzőkkel, amikor bajnok lett, és mindenféle rekordot szinte átírt, vagy a rekordkönyvekben elég sok mindent átírt, elég sok lapot. Úgyhogy ő azért jobban készen van a Form 1-re, sőt gyakorlatilag már túl is érett rá, vagy már tavaly is bevethető lett volna. Miközben Lance Stroll azért 18 évesen Forma 3-as aktív formás bajnokként még rengeteg olyan tapasztalat hiány van, ami Vandornál már megvan. Én azt gondolom, hogy Lance Strollt nyilván amellett, hogy egyébként egy tehetséges versenyzőről beszélünk, és gyorsan ezt is szeretném ilyet irányba tenni, hogy nem arról van szó, hogy egy gazdag papa fogta az egyébként közepesen tehetséges vagy tehetségtelen gyerekét is betolta a Forma 1-be rengeteg pénzzel. Itt egy piszok jó srácról beszélünk, aki 10 éves fiatal, 10 éves kor óta, 12 évesen már a Ferrari Tehetségkutató Akadémia tagja volt. Nyilván annak is volt közel papájához, de végigment a szamáraitlen, mindent megnyerte gyakorlatilag, amit kellett. Persze mindig a legjobb feltételei voltak, de azzal élni is kell tudni. És azért nagyon sokat tanult, rengeteget tud 18 évesen, egy másik 18 éveshez képest, de nincs még azon a szinten érettség szempontjából fejben, hogy alkalmas legyen. Szerintem neki kellett volna egy vagy két év még GP2-ben, meg kellett volna azt is nyernie, ott még kicsit kellett volna edződni a nagyobb autókban, és akkor mondjuk 20 évesen a fölép a Form 1-ben minden tökéletes, két éve korábban van ott, mint ahol kellene, és ez lehet, hogy tönkrevágja a karrierjét, de a fene se tudja, hogy az a típus elő, akit bedobnak a mélyvízbe és megfullad, vagy az a típus, akit bedobnak a mélyvízbe kétszer félrenyel, aztán úszik a mezőnye.
Ráadásul a csapattársa meg a mezőny egyik legidősebb versenyzője, aki tavaly könnyek között elbúcsúzott, és aztán Nico Rosberg felrobbantotta az egész pilóta piacot. Felipe Massa ott maradt a Williamsnél. Mi az oka ennek a döntésnek szerinted a Williams részéről? Mentorálja kicsit Lance Strollt, akiben hosszú távon látják a nagy versenyzőt, vagy egész egyszerűen nem volt más, akiben megbíztak?
Ha vagy a főszponzor, a Martini, aki nem akart, hogy egy 18 éves kölök vigye az egész csapatot.
Hát most úgy válaszolnék nektek, hogy Matula bácsi a Tüskevárban neki ilyen affennét. Igazából egy teljesen egyszerű oka van ennek, és üzleti, mert hogy ugye azért a Williams is ebből él, mint a privát csapatok mindegyike, és a Williams volt az egyetlen, aki pénzt keresett például 2016-ban, tehát pozitívan zárta az évet, hogy a Force India volt nullán, mindenki más valamennyi pénzbe kellett, hogy rakjon, hogy menjen a dolog. De ennek ellenére, hogyha végig gondoljátok, hogy van egy új szabályrendszer, van egy vadonatúj autó, van egy 18 éves srác, aki még saját maga se tudja, hogy mi merre, hova megy, mert Forma 3-nál nagyobb autókat nem vezetett. Jó, egy Forma 1-es autóval talaj végigmentek vele rengeteg pályán, de az 2014-es volt. Tehát itt minden megváltozott ezzel a szabályrendszerrel, semmi tapasztalata nincs egy autóról, ő nem fog tudni fejlesztési tanácsokat adni, hiszen magát is fejlesztenie kell még. Azzal, hogy elment Bottas, két fiatal nem vállalhattak be, muszáj volt valaki, aki tud autót fejleszteni, látott már, rengeteg tapasztalata van, és ismeri a Williams-et. Teljesen egyértelmű volt, hogy Felipe Massa, akit vissza lehet hozni, akit vissza lehet nyúlni. Akiben még azért volt valamennyi tűz, hiszen nem azért hagyta abba tavaly, mert szögre akart alkoztani, hanem mert hogy pontosan Lance Stroll érkeztével, és akkor még úgy tűnt, hogy Bottas maradása, nem volt egyéb jó lehetőség a formájban maradni, de aktív akart maradni, ezt elmondta, hogy folytatta volna tovább tárgyat más csapatokkal, formulájában, egyes sorozatokban, tehát igazából Massa nem is az a elmegyek, főveszem a papucsom és pipázgatok innen a nyugágyban, tehát még ilyen szempontból is kaporért, szóval kellett egy versenyző, aki az autófejlesztésével, a továbbfejlesztésével egyrészt picit Strollt is felhúzza, másrészt a csapatot azokkor a pontszerzőhelyeken tudja tartani, amivel pénzt tudnak keresni, mert megteremtik a 2018-as évüket. Hát nem lehetett. Egy ilyen típusú csapat nem kockázt. Szóval Williams-re különösen jellemző, hogy ott nagyon-nagyon metodikusan konzervatívan mennek azok a dolgok. Stroll érkezte, egyébként persze egy komoly pénz magot hozott, és ezért is vállalták be, tudták, mik a kockázatok vele, de Bottas mellé tervezték. Így, hogy borult a terv, muszáj volt valaki biztosat hozni, akiben még van valami tempó, és tutira lehet vele dolgozni az autón, a többit meg most valahogy összerakjuk, most ez a helyzet a Williams.
Az új arcokról már beszéltünk, van egy visszatérő régi új arc, nem más, mint Ross Brown, aki most nem régi pozíciójában tér vissza az F1-be. Mi lesz Brown dolga igazából? Az új tulajdonosi kör nyerte őt meg. Igazából a következő kérdésben az lesz, bár nagyon közeledünk a műsorunk végéhez, hogy mit szólsz az új tulajdonosi körhöz, és mit vársz tőlük, de először beszélünk Ross Brownról és a visszatéréséről. Mi lesz az ő feladata?
Brownnak nagyon örülök, ez gyakorlatilag a technikai, vagy a szakmai konzulens, a szakmai irányító, ugye egy trió vezeti ezek után a Liberty-nél a dolgokat, és a szakmai oldal az Ross Brownra hárul, ami szerintem ennél nagyon sokkal jobb döntést nem is lehetett volna hozni, vagy ennél jobbat, mert mindent tud, mindent látott már, titulus rablóból lett pandúr, tehát neki nem tudnak semmi olyat eladni a csapatok, amit egyébként nem arról az oldalról érkezett emberek talán könnyebben eladnak, vagy kevésbé látja át a helyzetet. És de annak egész jó meglátása mögött, hogy voltak folyamatosan korábban is, meg most is, amiket mond azok a gyakorlatilag csak egyet tudok érteni. Kérdés, hogy tudja ezt átvenni a csapatokon, és hogy milyen olyan megoldások lesznek, amit még esetleg mi sem látunk, vagy amit megfelelő körülmények között esetleg kipróbálhatnak, de azt már ő is elmondta, és ezzel is egyetértek, hogy nem szabad kapkodni, mert minden egyes szabálymódosítás az elmúlt években folyamatos kapkodás volt. Hirtelen hoztak valamit, bevezették, emlékezzetek tavaly az időmérőre, amit két időmérő után meg is tüntették, és hány ilyen hülyeséget lett.
Az nagy blama volt.
Vagy azért észre kéne ezt kidolgozni, viszont amikor megvan, akkor egy próbát követően viszont akkor után nyugodtan be lehet vezetni. Én abszolút bízom abban, hogy Rosbrand csak jót hozhat a Forma 1-nek, tehát ha ő nem, akkor senki nem tudná megoldani ezeket a dolgokat szakmai oldalról. Kérdés, hogy a Liberty mit engednek, és hogy mennyire akarják, vagy akarnák átalakítani a Forma 1 összképét, ha bár ők maguk pont a héten mondták el, hogy nem szeretnék amerikanizálni a Forma 1-et semmilyen szempontból, ez jó hír, de azt gondolom, hogy megnézze a Forma 1 bevételeit, ők azért a pénz miatt vették meg ezt a sportágat, és ez folyamatosan emelkedett, tehát ezt a 1,7-1,8 milliárd dolláros profitot, ami termel minden évben a Forma 1, ezt nem kockáztatnak egy-két nagyon-nagyon rossz szabályváltoztatása, csak azért, hogy amerikai arculatra szabják. Nincs is értelme, hiszen egy világsorozatot vettek meg, nem is azért vették meg, hogy Amerikában az a cipeik. Nyilván lesz majd több amerikai verseny, hogy össze tudják hozni, de az is csak pusztán azért, mert sokkal több pénzt tudnak így termelni maguknak. Én remélem, hogy ez lesz a jó megosztás, hogy hagyják Brand dolgozni a szakmai dolgokon, ők még mellé rakják azokat az egyéb közösségi médiás és olyan felületeket, amit amerikai szemmel jobban kihasználva a Forma 1-et még látványosabban lehet tenni, és akkor én teljesen elégedett leszek.
Hát reméljük, hogy akkor ez így fog történni. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a mai este is a rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt pár percben...
Köszönöm,
bő fél órában a Forma 1-ről, a közelgő szezonról beszélgettünk Weber Gáborral, az M4 Forma 1 szakkommentátorával. Lejárt a műsoridőnk, következnek a hírek, hosszabbítás, jövő héten is lesz. Rév Dánielt és Farkas Fögyi Gábort hallották, viszont hallásra.
Önök a hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.